Jó rádozást kívánunk mindenkinek, ez a Logifresh legfrissebb adása. Katkics Attila, a SBS Konsz alapítója itt a stúdióban, és Szabó Zoltán, a Ghibli tulajdonosa, ügyvezetője, a vendég. Kína, elkereskedelem, magyar kapcsolat. Hogy mondtad, Attila, keleti szél a logisztikában? Na, nézzük, akkor ti már belevágtatok itt a beszélgetésbe. Az összes kulisszatitkot el akartad sütni, de mondtam, hogy akkor azonnal induljunk el.
Így van, így van. Ugye alapvetően Európa exportpiacai stagnálnak, ezt gyönyörű szépen látjuk, és erről beszélünk is szerintem minden egyes alkalommal. Viszont a Távol-Kelet, különösen ugye Kína továbbra is meghatározó az elkereskedelemben, erősödik, de mégis egy magyar szállítmányozó számára ez mit jelent? Ez egy kihívás, ez egy lehetőség, ez egy partnerség. Na hát erről beszélgetünk a mai Logifreshben Szabó Zoltánnal, a Ghibli alapító tulajdonosával. Rögtön ez is az első kérdés. Tehát igazából ez nektek egy lehetőség, egy kihívás. Milyen a partnerség Kínával? Ugye ti voltatok talán az elsők, akik egy ilyen hidat, képzeletbeli hidat, vagy valós hidat építettetek Kína és Magyarország között.
Igen, ugye ez azért nem egyik pillanatról a másikra történt. Hát tulajdonképpen 2013-ban már elkezdtünk ebben foglalkozni, akkor láttuk, hogy Kína olyan ütemben növekszik, hogy mindenféleképpen valamilyen módon célszerű lesz hozzá kapcsolódni. És azért elég hosszú idő kellett ahhoz, hogy idáig eljussunk. A kínaiak nem egyik percről a másikra döntenek, tehát nem úgy ment, mint egy európai partnerrel tárgyalsz, odamész, megbeszélitek, most már szerződés kell, régebben még szerződésre kellett, és akkor megkötitek a szerződést, egymás kezébe csaptok és mentek, és ez lehet, hogy egy 20 perc alatt megtörténik. Volt már ilyen üzlet, csak azért mondom. És utána 10-15 évig együtt dolgoztunk a szerződés alapján. Most Kínával ez nem így van. Tehát ez egy hosszú folyamat, mi erre készültünk, és az a készülődés az nem csak annyi, hogy elmondjuk, hogy készültünk, meg mondjuk megismertük, hogy kimentünk Kínába és szétnéztünk, hogy mi van, hanem körbejártuk azokat a üzleti lehetőségeket, amiben képesek vagyunk bekapcsolódni. Minden olyan képességet, ami ahhoz kell, hogy ezt meg tudjuk tenni, azt kifejlesztettük. Tehát például az elkereskedelem úgy indult, hogy már a Covid előtt mi terveztük, és például a Budapest Airporttal szerződést kötöttünk arra, hogy egy nagyobb kapacitású raktárat majd ott fogunk bérelni. A Covid közbeszólt, de utána 2021-ben azért belevágtunk ennek a logisztikájába. Ami, ha már képességekről beszélünk, az egyik az, hogy hogyan tudsz egy olyan üzletbe bekapcsolódni, ahol mondjuk teljesen más a dinamika, más az üzletnek a dinamikája, máskor kelnek, fekszenek, más nyelven beszélnek, szorgalmasak. Ugye ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, ott náluk nincs babzsák az irodába, például Kínába.
És meg csocsóasztal.
És szombat-vasárnap is dolgoznak. Ez azért önmagában már egy komoly kihívás.
És ezt várják el tőletek is.
Igen. Tehát mi azért
ehhez kell alkalmazkodni.
Ránéznek a térképre, ott ugye a térkép az úgy van, hogy Kína van középen, nem úgy, mint ami Európában, Európa van középen. És mi nagyon-nagyon szélén vagyunk ennek. És ráadásul, hogyha egy földgömbben mondjuk próbálnál így megmutatni a kínaiaknak, hogy hol van Magyarország, nem tudod úgy rátenni az ujjadat, hogy mondjuk Szlovákiát...
Ne takard be.
Tehát, hogy teljesen másképp tekintenek ránk, ami azt jelenti, hogy ebből egyértelműen következik, kinek kell kihez alkalmazkodni. Úgyhogy ezt föl kell ismerni, és el kell fogadni. Mert az, hogy fölismerni, az most rendben van. De utána ezt el kell fogadni, és utána ezt meg kell valósítani a cégben, hogy ezt hogyan fogod tudni megvalósítani, hogy ez így történjen. Hiszen az mégiscsak jászok és kunoknak a leszármazottjai vagyunk, akik megmondják, hogy mit, hogyan kéne csinálni. Na most ők vannak 1,6 milliárdan, mi meg vagyunk 10 millióan. Tehát önmagában mások a számok. Tehát ehhez kell tudni kapcsolódni, és ebben az alázattal. Azért Kínában minden gyártanak, tulajdonképpen nincs olyan dolog, amit ne gyártanának, és amit ne lennének képesek magas minőségben gyártani. Úgyhogy igazából ez a felismerés vezetett ahhoz, hogy ebbe be kell kapcsolódni, és nagyon büszke vagyok arra, hogy mi már 2021-ben tulajdonképpen Európában mi voltunk a negyedik ország, Hollandia, Belgium és Spanyolország után, ahol Budapesten sikerült az elkereskedelmi logisztikát a repülőtérre nagy mennyiségben behozni, és ebben mi voltunk, akik ezt az úttörők, tulajdonképpen mi indítottuk ezt el Magyarországon.
Mi volt ezzel kapcsolatban a triggerpont? Mert ugye említetted, hogy nyilván a kínaiak másképpen gondolkoznak. Képviselt Magyarország önállóan akkora vásárlóerőt, hogy ez megérte nekik, és találtak egy olyan partnert, aki képes hozzájuk alkalmazkodni azokat a képességeket, amiket említettél kifejleszteni, vagy Magyarország nem volt önmagában elég erre?
Magyarországot ők nem tudják értelmezni, mint piacot. Tehát Kínában egy város 10 milliós, egy kisváros. Tehát voltam egy...
Egában
van 2011-ben kimentem Kínába, egy Linyi nevű városba, amit nyilván előtte nem hallottam, az 12 milliós város volt. Tehát most képzeljük el, hogy ők hogyan tekintenek egy 10 milliós országra. Mondjuk lenne egy város Kínában, ahol teljesen más nyelven beszélnek, ők akarják megmondani, mit hogyan kéne csinálni. Ők valahogy Magyarországra úgy tekintenek, hogy ez egy 10 milliós piac. Ez nem érdekes. Tehát nekik európai piac, vagy legalább egy régió, minimum egy 100 milliós piac, ami érdekes a kereskedelmi szempontból. Logisztikai szempontból teljesen más. Ugye Magyarországnak nincsen tengerpartja, viszont van 7 ország, ami határos vele. Tehát ennél fogva légi kikötőként, vagy légi hubként egy ideális helyzet lehet. Elosztó központ tud lenni. De az a helyzet, az előbb mondtam, hogy ha rátesszük az ujjunkat a földgömbre, akkor ott van.
Az 500 milliós EU-ból mit tudunk mi lefedni?
Hát szerintem a régiót tudunk lefedni, tehát hogy Magyarországról ez a
80-100.
Hát igen, olyan 100-120 milliót tudunk azért innen fedni, de természetesen itt az idő a nagyon fontos tényező. Mondjuk egyébként, ha valaki Pozsonyba repül, vagy Budapestre, tehát hogyha most abban gondolkodna mondjuk egy kínai logisztikus, hogy hol szálljon le Pozsonyba, Budapesten, Bécsben, vagy valahol, teljesen mindegy, hogy repülő hol száll le. Tehát itt azért meg kellett nyerni, el kell térni azt, hogy olyan feltételek legyenek, és hogy olyan partner legyen, akivel el tudják képzelni azt, hogy ezt meg tudják valósítani.
Milyen egyéb kihívások vannak? Ugye az időt, mint tényezőt már említetted, és nyilván ez egy kézzelfogható versenyelőny, de ezen túl milyen olyan kihívások vannak, amik ebben az ellátási láncban vannak? Gondolok itt a vámra, a last mile kiszállításokra, bármi egyébre, hiszen azért ezt a 100-120 millió embert el is kell érni, mondjuk meghatározott időn belül.
Igen, tehát az idő az a legfontosabb, és az idő körül forog minden. Tehát az, hogy kivel dolgoznak, milyen partnereket vonnak be ebbe a logisztikába. Tehát mondjuk Budapest Airportra megérkezik egy repülő, onnantól kezdve, hogy leszáll, 24 órán belül már át kell tudni adni a szolgáltatónak, aki el fogja szállítani a last mile szolgáltató raktárába. Tehát ez egy ilyen elvárás volt, most ennél már úgy tartunk, hogy most már 12 óra alatt meg tudjuk ezt csinálni. Ehhez az kell, hogy képes legyél kínai cégekkel kommunikálni, adatokat beszerezni, ezt egy szoftveren keresztül a NAV részére átadni, és a NAV szoftverrel kommunikálva a vámkezeléseket úgy elvégezni, hogy természetesen közben, mikor megérkezik naponta 4-500 ezer csomag, akkor abból a megfelelőt ki kell tudni választani, és be kell tudni mutatni a hatóság részére. Nagyon büszke vagyok arra, hogy nekünk a hatóság irányába nagyon-nagyon magas szintű együttműködésünk van, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen nem hibázunk.
Sejtettétek, hogy ez így bedurran, ez a csomagszám, meg ez az egész folyamat. Értem, hogy nagyon jókor voltatok ott jó helyen, és betettétek a lábatokat, alázat, idő, de hogy ez így induljon be, ez a csomagszám itt Európa irányába, vagy Magyarország, ezt bárki gondolhatta volna az elkereskedelemben?
Hát mi gondoltuk, de nem gondoltuk. Ugyanis amikor megkötöttük az első elkereskedelmi platformmal a szerződést, akkor a viszonylag dinamikusan, de mégis egy kezelhető módon, tehát kiszámítható módon érkeztek a csomagok, amire tudtunk készülni. Élő erővel tudtunk készülni, raktárkapacitással, a folyamatainkat tudtuk optimalizálni közben, és hát nyilván a vámhivatallal is kommunikáltunk, és nekik is fel kellett erre készülni, hogy ezt a mennyiséget lekezeljék. Nagyon-nagyon pozitív véleményem van a vámhivatalnak a munkájáról, nagyon-nagyon keményen dolgoznak, hogy ők ezt meg tudják csinálni, és ezáltal Magyarország versenyképes tudjon lenni a régióban, hiszen már nem csak Budapesten, hanem jönnek fel a románok, Prágába is szállnak már legépek, tehát ez egy folyamatos verseny, ami nem csak a versenyszférának, hanem egyébként a hatóságoknak is a versenye is. Tehát ők viszonylag kiszámíthatóan tudtunk erre fölkészülni, és volt is a legnagyobb, most a legismertebb platformmal volt egy szerződésünk 2024. januártól, csak ők már szerződés előtt 2023. novemberben gondolták, hogy akkor mégis elkezdenek bennünket használni, mert hallották, hogy itt nagyon jól mennek a dolgok, és hát olyan iszonyatos mennyiséget kaptunk akkor, hogy hát volt 2 hét, amikor a Budapest Airportnak a charterjáratokat le kellett tiltani, hogy most nem tudja fogadni, mert iszonyatos mennyiségű áru volt egyik pillanatra a másikra.
De németek is így jártak, ezt mondtam neked a beszélgetésre. Tehát ebbe belefull, hirtelen full, Uramisten győztünk,
igen,
ezt mondtam valami politikusnak.
Egy nagyon-nagyon komoly, nagyon-nagyon nehéz másfél hónap volt, tulajdonképpen a cégből mindenki, tulajdonos társam, én is, majdnem mindenki igazgató kim volt a repülőtéren, és próbáltunk ott rendet tenni, tartani a lelket a kollégákba, de ez egy óriási tapasztalat volt egyébként. Azért mondtam, hogy készültünk, de mégsem készültünk. Ez akkora tapasztalat volt, hogy 2024-re már úgy készültünk föl, hogy tulajdonképpen a csúcsokra. Kitalálod, hogy mennyi lehet a maximum, és az mondjuk beszorzott kettővel, tehát legalább arra kell készülni. Tehát egy nagyon komoly pufferrel készülünk. 2024 az ezáltal nagyon, azt mondta, hogy hiába volt sokkal nagyobb a mennyiség, nagyon jól sikerült lekezelni. Most 2025-ben is azt látjuk, hogy már azok a mennyiségek tulajdonképpen csuklóból mennek. 77 ezer tonna volt, amit kezeltünk tavaly. Egész évben 77 ezer tonna volt, most csak augusztusban már 89 ezer tonnát kezeltünk, tehát önmagában. De ez egy olyan mennyiség, amit tudsz. Uh-huh. Az avval, hogy kezelni, avval, hogy fölkészültél egy sokkal nagyobb számra, mint amit elképzeltél. Természetesen ennek van egy költsége, de ezt be kell vállalni, mert ez a költség még mindig sokkal kevesebb, mint az, amikor bedugul mondjuk egy repülő országnak a repülőtere. Mert ez volt egyébként tulajdonképpen 2023-ban.
Elindultatok ugye egy debreceni fejlesztés irányába, igen, és úgy tudom, hogy azért Debrecenben is helyek közel előfordulnak áruszállítógépek. Mit látsz itt az elkövetkezendő 2-3 évben? Ez a növekedés ütem, ez kitart elkereskedelmi szempontból, vagy egész egyszerűen elindul majd egy szeletelődés, és több közvetlen járat lesz a környező országokba, vagy adott esetben vissza is esik?
Aki Kínával dolgozik, azt tudnia kell, hogy bármi megtörténhet. Tehát ugye nagyon-nagyon sok hatás van, ami érheti ezt a szolgáltatást is. De a legeslegfontosabb hatás az, hogy egyre többen rendelnek elkereskedelmi platformon. Ez továbbra is így van. Magyarországon az egyik legdinamikusabban fejlődő az utóbbi évben egyébként az elkereskedelmi rendeléseknek a száma. És az úgy látom, hogy egy olyan kényelmet ad a vásárlóknak, hogy ez fönn fog maradni. Tehát amíg ez nem változik meg, addig ez nyilván fönnmarad. Az, hogy persze melyik platformról fogják vásárolni a vevők, az egy másik kérdés, de ez fönnmarad. Ez olyan szokássá vált, és akkora kényelmet ad, hogy ez biztos, hogy fönn fog maradni. De lehetnek olyan szabályozások, amit lassítják,
eltalakítják. Ez így van, mert fáj is a magyar gazdaságnak az, hogy ezt mind Kínából veszik meg, és nem magyar terméket, vagy nem európai terméket vesznek. Tehát azért ez mindig egy...
Igen.
Egy tüske a köröm alatt, tehát azért a szabályozás az bármikor borulhat.
Lesz és akkor ugye, igen. Az ugyanakkor ott gyártanak mindent. Tehát mikor magyarországi platformon vásároltál meg valamit, az is lehet, hogy előtte egy kínai platformról érkezett. Tehát nem tudjuk még, hogy mi lesz. Mindig arra kell készülni a kínaiaknak, nem tudod, hogy mi lesz. És ezáltal olyan képességekhez jutsz, ami utána rugalmassá teszi a működésedet, ha kell, reziliest, akkor tudsz bővülni. Igen. És hogyha meg... szűkülnék, akkor tudunk szűkülni. Ugye ezen a piacon azért most már, az előbb is említettem, a prágai repülőtérre már érkeznek gépek, most már Otopeni-be érkeznek gépek Romániába, egyre több országból érkeznek, és egyre több helyen kezdik ez közvetlenül már a vámkezelését ezeknek a termékeknek. A Budapestnek az az előnye, hogy van egy olyan tradíció, ami nem olyan nagyon hosszú, hogy 4 éve csináljuk már, de azért mikor baj volt, akkor mindig lehetett ránk számítani, és kiépültek olyan logisztikai kapcsolatok, amik jól működnek. Azért egy jól működő rendszert kevesen szoktak egyik pillanatra másikra fölborítani.
Kicsit még az időfaktort reszelgetve, ugye mezei felhasználóként egyébként látom mondjuk az applikációban, hogy hát ugye már helyi raktárból történik a kiszolgálás. Ezek valóban létező dolgok, hogy mondjuk Európába bejönnek és behoznak egy bizonyos mennyiségű készletet csak azért, hogy mondjuk az a bizonyos termék, egy Highrunner termék mondjuk gyorsabban nálam legyen, mint a konkurenciánál?
Igen. Természetesen ez a következő út. Tehát ugye hogyan tudod a vásárlótnak minél hamarabb átadni ezt az árut, amit a megrendelt. Ez a legeslegfontosabb. Kínában nagyon sok olyan, sőt mondom, Pekingbe 4 órán belül megkapod, vagy van olyan, már 2 órán belül megkapod, amit az interneten rendeltél. Tehát olyan szintű verseny van, amit itt el sem tudjuk képzelni. És ugye ezt a attitűdöt kell minden egyes velük dolgozó partnernek egyébként mutatni, ahhoz, hogy együtt tudjunk dolgozni. Az az elvárás, hogy azonnal kap meg, azt nyilván nem tudod megcsinálni. Akkor kap meg 1 órán, 2 órán a terméket, amit megrendeltél. És ennek az egyik módja az, hogy repülővel érkezik, a másik módja pedig az, hogy itt egy fulfillment raktárakat létesítenek, és azokat a termékeket, amik nagy valószínűséggel el fognak fogyni, azt már előtte itt az európai piac Amazon levámkezelik, és amikor megrendeled, akkor már nem biztos, hogy repülővel fog ez megjönni, hanem lehet, hogy valami közeli raktárból fogod ezt megkapni, és ugyanúgy egy napon belül akár ott lesz a termék nálad. Az időverseny tulajdonképpen ez az egésznek a központi motivációja.
Az elmúlt egy-másfél évben mindig beszélgetünk arról, hogy ugye hát két típusú vállalat nyerhet manapság szolgáltatói oldalon, szállítmányozási szolgáltatói oldalon, aki agilis, illetve az, aki diverzifikálódik. Ha most valaki úgy döntene, hogy ő pedig ebben szeretne belevágni, te mit tanácsolnál? Tegye meg, vagy ez nagyjából lehetetlen? Már így 4 év lemaradást, ha nézem.
Hát bele lehet fogni bármibe, de mondom, nekünk ez egy nagyon hosszú felkészülés volt. Én azért azt gondolom, hogy nem lehet mindent megsporolni. Tehát ez olyan, mint most lehet, hogy szeretnék karate bajnok lenni, de előtte azért végig kell fehér, nem tudom, tehát végig kell menni ezeken az úton. Az út az mindenki számára ugyanaz. Persze ezt le lehet rövidíteni, annak viszont meg lesz majd az ára. Ezért is sokat kellett, azért a 9 éves útért is nagyon sokat kellett fizetnünk, hogy ideig eljussunk, úgymond tanulópénzt. Egy rövidebb útnál mindig a tanulópénz sokkal magasabb. Tehát egy gyors talpaló az mindig többe kerül. Persze, bele lehet fogni, és lehet ebben, de az akadályok azok ugyanúgy azokat az akadályokat, amit egy magyar vállalatnak ahhoz, hogy Kínával együtt tudjon dolgozni, le kell küzdenie, azt végig kell. El lehet könyvben olvasni, hogy nehéz, de mikor ott vagy, hogy nehéz, az egy teljesen más érzés, mert az tényleg nehéz, akkor rájössz, hogy hú, ez tényleg nehéz.
Mi változott az elmúlt 4 évben, vagy 5 évben, vagy 6 évben ahhoz képest, hogy itt vannak a kínai autógyártók, itt vannak az akkugyártók? Nagyon sokat beszélünk arról, hogy most már csak a beszállítók kellenének Magyarországról, hogy Kínából jön a beszállítandó alkatrész. Ez mit változtatott a viszonyokon, akár a Kínával való viszonyotokon? Az, hogy most már rengeteg ilyen vállalat van, és hát nyilván az elkereskedelmen kívül ez is egy tényező.
Igen, Kína nagyon tudatosan készül egyébként, hogy nagyon tudatosan fejleszti a gazdaságát. Ugye kezdődött avval, hogy a nyersanyagokat tudták, nagy részét, legalábbis bizonyos nyersanyagoknak a nagy része azért az ő kezükben, majd utána a alapanyagok gyártásánál, például a Borsodkem is, hogy egy alapanyagot gyártó, autóipari alapanyagot gyártó gyár, azokat is megvásárolták. Utána a félkész termékeket, alkatrészeket, és most látjuk, hogy a kész termékek is nagyon jó minőségben most már az európai piacon megjelennek. Olyan tapasztalat és olyan ipari tapasztalat van mögöttük, egy olyan több ezer éves kereskedő nemzet mögött, ami a kettő együtt egy szorgalommal, stratégiával ötvözve egy nagyon-nagyon nehezen kezelhető, mondjuk egy, ahogy az előbb említettem, az európai üzleti kultúra számára. Ők nagyon-nagyon kemények az üzletben, megtalálják mindig a legjobb megoldásokat, erre vannak kiélezve. Erre edzették őket az utóbbi években is, hiszen egy viszonylag olcsó termékből kellett nekik tudniuk megélni. Tehát nekik mindig a legjobb megoldást kellett megtalálni, és most ezt a legjobb megoldást egy csúcs technológia mellett képesek ezt megtenni. Ugye az ipar mellett, hogy ők gyártanak mindent, most már kereskedelemnek nagy része is, és valamilyen módon Kínához kapcsolódik, egyik az elkereskedelem. Természetesen vannak más platformok is, de mondjuk az elkereskedelemnek egy elég jelentős része az a kínai, mondhatom azt, hogy kézben van.
Nem, mint az a gólyáték, nem? Vagy a malomjáték, mikor teszed egymás után a követket, hogy a fiatal. Ebből ők elég jók.
Igen, elég jók. Nekünk is valamiben jónak kell majd lenni, ezt kell majd előbb-utóbb rájönni, hogy miben vagyunk mi jók.
Nem minden Logifresh adásban, de most kifejezetten tényleg tátott szájjal hallgattam Zoltánnak a beszámolóját. Végre jó hallani egy fejlődő piacról, egy olyan úttörő vállalattal az élen, aki megvalósította ezt a tényleg értékes kihívást Magyarország számára, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy vendégünk voltál.
Köszönöm.
Nagyon szépen köszönjük a Ghibli tulajdonosság ügyvezetőjének, Szabó Zoltánnak, hogy itt volt a Logifresh-ben. Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen.
Kínai lecke nálunk. Köszönjük.
Köszönöm.